Tudo certo. E chocchi a sumario. Tate situatio mi chocco non è che ti che è per sé che dice ben con egli. Poi a beszédek, itt már valaki említette a beszédeket, már kicsit játszunk. Tehát vannak hiszűbeszédek és vélekező beszédek, ugye hatóságok előtt. Na nézzük a hiszűbeszédeket, nem lehetne több csoportra osztani, azt jelenti, hogy kik voltak a hallgatók? Vagy kik mondták el? Na ki mondott beszédet?
Péter.
Péter, ugye a főtanács előtt, ott mond egy szép hosszú beszédet, aztán ki a következő? István bizony a hetedik rész majdnem teljesen egy hosszú beszéd, azután a többit az átölt. Pál mondja. Na ki kell ő? Van egy ilyen, hogy a Pizidiai Antiókia zsinagógájában, biztos tévedek, de én a 13. rész körülre becsülném. Tessék megnézni az csupa ószövetségi idézet. Mert zsinagógában mondta. Van nálunk egy fiatalember, most végzett, ugye igazat mondok, Árika, a Zsengelér Jóska, aki kiszámította, hogy abban a zsinagógában mi volt a textus, mikor Pál apostol ezt mondta. Ez egy borzasztó bonyolult dolog, mert az igaz, hogy Kepler a csillagász a 17. században kiszámította, hogy milyen volt a betlehemi csillag, hogy a Szaturnusz meg a Jupiter milyen konjunkció magnában volt, mert ezt a csillagászat megteheti, ez világos, a világórák így gondolatban vissza lehet kergetni. De hogy a Pizidiai Antiókia zsinagógájában mit olvastak fel textusnak, amilyen Pál hozzátott, igen, kérem szépen, mert megnézte, hogy Pál milyen ószövetségi részekre hivatkozik, és volt egy olyan naptárja a zsidóknak, lózunk, vagy bibliósok alatt, ahol meg volt egy szolványokban három év alatt kellett végigvenni az ószövetséget, és kiszámította, hogy az mikor volt és hogy volt. Hát olyan kitűnő kaput, hogy még a Margóról is lelógott, még az Indexből is lelógott. Ott nem azzal érvel, hogy ez észszerű dolog, vagy nem azzal érvel, hogy az antik költők is megmondták, hanem az ószövetségből érvel. De tessék nézni, amikor a 17. részben megáll az Areopágus közepette a görög bölcselet központjába, mond-e egyetlen bibliai idézetet? Nem. Sőt, pogány költőket idéz, benne élünk, mozunk is vagyunk. Meg a Kleantesz nevét nincs benne, de így van. Zeus himnusz, amelyik költő megmondta a görög költő, hogy te Isten, te egy vagy. Ahol lehetett egy kapcsolópontot találni. És az 20. részben az efézusi vénekről, meg miről beszél? Hát, hogy ti felelősek vagytok a nyájért, és mi lesz majd, ha elmegyek, és hogy vigyáltatok rá. Nagyon-nagyon számított, hogy kik előtt, és Festus helytartó előtt, teszed mondani az apológiáit, a védőbeszéd, akkor meg miről beszél? Na, nem vétettem a császár ellen, nem vétettem a zsidók törvény ellen, és így tovább. Tehát nagyon ott van. A legrövidebben persze Európába kellett beszélnie, mert mi európaiak nem tudunk sokat figyelni. Amikor átjön Európába, akkor az első európai gyülekezet hol is alakult? És kik az első európai gyülekezet tagjai? Asszonyok, igen. De én ezt így szoktam mondani, mert nagyon finoman szoktam magamat kifejezni. Egy idegbeteg, leánkat tett egy tisztis kislány, egy kofa, Lidia, és egy smaszter. Ez volt a bőrkönyvő. Úgyhogy mi európai keresztények ne akarjunk most jobb összeállítást. Kétharmad nő, egyharmad férfi, ez az egyik, az is ugye bőrkönyvő. És megalakult az első gyülekezet. Tessék csak elgondolni, még zsinagóga se volt, hanem egy pár istenféle asszony, tehát egy Isten hitű, de pogány asszony, aki a zsidó monoteizmust elfogadta, nem lett zsidóvá, kiállt a folyópart mellé imádkozni, valószínűleg olyan leveles szint, vagy mit csinált magának, ha esett az eső, ott beszélt Pál apostolra, és a kofát már akkor is tudtak unszolni. Na jöjjön el lelkem az Úr hívének, na jöjjön el lelkem, na olyan birka tokány készítek, ugye, mert disznóút magra nem szabad enni, meg finom olajbogyóim is vannak. Már látom is a Lidi néni toptam. Azóta is de sok Lidi nénre az egyháznak a törzs. Isten áldja meg őket. Meg a hisztis kislányokat is, meg a becsületes masztereket is. Na de a vége a dolognak az, hogy eljut Rómába az evangélium. Állapostolnak ott milyen fogsága volt? Nehéz vasba volt is. Könnyű fogsága, igen, meg is lehetett látogatni. Mind, hogy végződik a cselekedet könyve? Én úgy emlékszem, hogy az egyik folytás szerint, hogy minden tiltást nélkül. De tessék csak megnézni. Nagyon jellemző ám, hogy egy üdvökünk hogy kezdődik és hogy végződik.
Minden akadály
nélkül végezte. Hát kérem, ez volt a Lukács szívében, hogy bár az én időmben, 30 évvel később is, menne az evangélium erőlet minden akadály nélkül. És hogyha ezt megértettük, hogy így kell tanúskodni. Na, hogy kell tanúskodni, ezzel fejezzük be. Tehát a filozófusoknak az Ószövetségből kell idézni. A zsidó zsinagógába a filozófusokat kell idézni, vagy nem itt volt. Mondtam, hogy össze szoktam keverni dolgokat. Tehát mindenkinek a maga nyelvén kell szólni. Arra kell, amerre Isten mutatja, kell kérni a Szentlélek erejét. Ha más a véleményünk, tehát zsidó keresztényeknek és pogány keresztényeknek, akkor nem egymást kell lejáratni, hanem meg kell találni, ki hol végezze a munkáját, és végül is arra kell törekedni, hogy becsülete legyen az evangélium ügyének is minden tiltás, vagy akadály nélkül. Én azt kívánom kelentről ifjúságnak, hogy használják fel őket az Isten, hogy egyénenként is tanulni lehessenek nekik, de együtt is, és vállalják bizony a szenvedést is közben, az Istenre figyelés, ne úgy legyen a szenvedély bennük, hogyha más-más módszerrel csinálják a lejáratot, hanem mindenki a saját kegyelmi ajándéka szerint legyen egy hátterünk, imádkozó gyülekezet, legyen egy misszői területünk, más nem három fiatal, akit ide elhívogatunk, és áldja meg az Isten őket, hogy minden akadály nélkül végeztessék. Külső és belső okon bennünk. Hiszem, hogy kezdett meg az ágy.
Bizonyára még sok mondani való lenne, csak lehet, hogy nem hordozhatnánk el. Én akartál javasolni egy éneket, és azt én elmerültem.
Hát valamilyen ilyen menős éneket, ilyen misszió. Tehát Ocean Ébred, 3-9-10. Egészet, vagy néhány verset csak. Ha vedd a díja lézőket.
Hát most két verset énekeljünk, aztán néhány verset.
Jó.
Ó, Sion éget, erőleg Isten, mond a világnak hajlott közel. Mert nem hagyasz ki népeket rendbe, senkit sem réven, bűnben lesz ilyen. Éjjön gondó éket ölhet, hírt az a szabadító elközelhetet. Más milliótnak lelkemet ötözve, ráhán kép voltott sötét bűnöket. Nincs kitől hajja, megvágtunk keresztje, Mi az a lélek úgy jelent neked, lélek mondok, lélek öleg, hírd a szabadító elkülönheted.
Ha nem is hoztam be egy társadó professzor úr azt, amikor erre utalt, hogy van egy ilyen kísértésünk, hogy lemásoljuk a múltat, tehát a felső értelemben az életét, de hát nyilván ez nem eljárható. Tehát szerint probléma ma is élő, majd csak készít elé is. Tehát ha esetleg, mint én így gondoltam, hogyha én így fogalmaznám meg, tehát nem lemásolni, ahogy ők értek, hanem megnézni, hogy az ő lelkületük, mindent, ami akkor bennük élt, hogyan valósulna meg ma. Tehát őket át nem engem visszahelyezni azok a gyakorlatokban, amiket ők akkor azon fölülményekről csináltak, hanem azzal a lelkülettel mit tettek volna ők a mostani életükben. Akkor ez rossz fogalmazás, vagy hogy lehet akkor más. Tehát lemásolni nem kell. Példának mégis csak példa, most akkor hogy valósul meg ez a példa, amit köszönjük, hogy gyakorlatilag nem szemben.
Hát csak ilyenre gondolok, hogy van, aki azt mondja, hogy Keresztelő János, Bemerítő János, azt mondjuk, mert a baptiszték szó szerint ugye azt jelentik, és az őskeresztények bemerítették, mi ismerítsük be. De akkor én folytatom, hogy Jordán vízzel, nem érvényes a Duna víz, nem olvasom a cselekvőnyéből, hogy Dunába merítettek volna valakit, és akkor abszurdum, és akkor hol volt az a gázló, és akkor így csináljuk. Vagy Jézusnak nem volt bakkancsa, hanem sarúja volt, és ez követi. Viszont ha azt mondom, hogy Fülöpöt járatlanokra küldte az Úr, és egy etióppal találkozott. Könnyű, mert a Rádai utca udvarban még ma is van egy kedves etióp ember találkozott, de ő már elég régen keresztény. De például azt mondom, hogy... Na miért? Etiópiában vannak nem keresztények, sokan vannak más vallások is. De azt mondom, ez a járatlan út, és ennek nagyon örök, hogy létezik a drogmisszió, tehát a megkötözött életeknek a missziója, vagy a cigány misszió elég járatlanul, akkor azt mondom, hogy itt az engedelmességünk. Tehát nem lemásolni, hogy most menjen a gázai övezetbe, és minden szekeret állítsak meg, hogy érted, amit olvasom, hanem ahol én vagyok, ott kell azoknak, akikben az Isten már a vágyat, az érdeklődést, a szívünkbe felkeltett, de még semmi kapcsolat nincs, kapcsolópontot találni. Azt hiszem, hogy ebben egyetérthetünk, de most másféle nem tudok beszélni.
Nem csak utalni akartam a tulajdítani, mi életünkben ez az urvacsorak érzésnek majd, ami esetleg szóba kerülhet, gondoltunk rá, hogy elveszünk. Tehát az első keresztények ugye minden este, minden nap az urvacsorát is vették, miután meg az urvacsorát. Amennyire meg lehetett utánozni, akkor minél sűrűbben. Nyilván még már mindenki nem tudjuk, de esetleg minden pénteken tudnánk ezt a családot. Tehát így lehetne megközelíteni, hogy ez egy nehéz kérdéset. Elvétettem, hogy beszélve, akkor így ez jó, hogy azon a lelkülettel, ahogy ők élnének a felkülettel.
Köszönöm szépen, az urvacsora nagyon jó példa, és én azt hiszem, hogy a megjelenő gyülekezet mindig többet és többet igényel az urvacsorán. Ez biztos. Az egyik jele. Különben eszembe jut Pál apostol hajó útján, ugye amikor teljesen nem gyülekezeti környezetben van, csak 14 napi tengeri betegségben voltak nemesek, és osztja a kenyeret, mintha urvacsorát osztanak, pedig nem Tehát ez is csodálatos dolog, hogy az Úr vacsorának a kisugárzása. Ebből lesz egy... Na, ott a hajósok, akik el akarnak menekülni a mentőcsónakot, katonák, hogy le akarják várni a foglyokat, köztörvényes bűnözők, minden ott együtt van, és Pálapostól osztja a kenyeret. Olyan szép ez is. Tehát tényleg nem úgy van, hogy az elején a Cselekedetek könyvében van a második fejezet végén, hogy naponként megtörik a kenyeret, és megint a hátulról a, tehát az előről a második, és hátulról a másik fejezetben megint van egy ilyen kenyértörés. Ott már nem az első tanítványok ilyen egész tiszta közösségben, hanem a tanítvány ott van a világban, és megtöri neki a kenyeret.
Az a gondolat, hogy az ember előtt szeretett arra utalni, hogy mindenkinek a nyelvét, tehát filozófusoknak, nem a tanítók ötörük, az az igejét a képességítációnál, de az is csodálkoznak, hogy mi módon van ez, hogy mindegyikünk a saját nyelvén hallja ezt a szívét. Tehát ez a párhuzam. Az első predikáció is, jó, ez jelképes nyelv, de mégiscsak ahogy ő érti, ahogy ő meg lehet
ott közelíteni, azonban miért lehet, hogy hallja a prédikát. Nagyon köszönöm, ez nem így soha még eszembe, és ez nagyon így is van. Igen. Hát ugye, amikor Derbébe vagy Lisztrába ilyen sült pogányok között van, de nem művelt pogányok között, hanem olyanok, akik mindjárt azt hiszik, hogy ő az Istenek követe, és Barnabás pedig az Isten, és hozzák a likánkat koszorúval, tehát ilyen falusi pogányok. Nem tudja, még nem is ért Likan nyelv, amikor nem tudta görögül. Hát szakítja a ruhát, meg közügyi szalad, meg minden, hogy vegyétek már itt, hogy nem vagyok Isten. Csak ezen a nyelven tudod, de mindig itt a maga nyelven.
Ha ne
áruljunk
rájuk a macskát, János bátyánk előtt, a következő beszélgetés, amire szeretnénk majd meghívni, az éppen a durvacsorával kapcsolatos lesz. Ha már itt szóba került, akkor megemlítem, hogy tényleg ne legyen zsákba macska, és erről szeretnénk egy pár szót váltani vele utána. Viszont azt szeretnénk, ha most nem mennénk ebbe bele, de külön alkalommal, amennyire csak lehet, mélyen menjünk bele, és alaposan beszéljük meg, és próbáljunk az ige alapján egyetre felé. Most ami a nyelvek adományát illeti, ugye azt úgy kell érteni, hogy ez a nyelvadomány, ami a második részben van leírva, hogy tudjuk az apostolok prédikációját, kiki a saját nyelvén hallotta, ez más, mint amiről Pál apostol később ír, mint az egyik kegyelmi ajándékról, amivel sok probléma is volt, de Pál apostolnak is adatot. A neve szinte ugyanaz a nyelve beszélése, szólása. De ez a kettő ugye más, hiszen a Pál apostol leveleiben olyan nyelvadományról van szó, ami sokszor még azt sem ér, aki mondja, akit az Isten lelke elragad és imádkozik ilyen módon. Itt viszont éppen ellentétes előjelű, hogy itt mindenki a saját nyelvén megérti, még azok is, akiknek a nyelvén eredetileg ez a 12 nem túlságosan iskolázott apostol nem tudott beszélni. Még azok is megértették az Isten igényét. Tehát a kettő más. Most fiatalabbak is érdeztet meg, mert vigyázzatok, mert Géza bácsi nagyon fiatal vagyok, egy pár évvel, és ha ti nem kérdeztek, akkor én kérdezem.
Azért megkérdezem, hogy az, hogy a jól jár, hogy ugye nem
hát itt nyelvi dolgok vannak, meg régészeti dolgok. 3000 ember mikor megtért, 5000 ember. Nem volt Jeruzsálemben olyan medence, ahol ezt mind úgy alá lehetett volna meríteni. Vagy ezt egy kollégám mondta, aki járt Palesztinába, hogy megnézte azokat a helyeket, ahol keresztelt, és körülbelül úgy volt, mint volt egy szép olasz film erről, nem az a mostani, még egy régeti, a Máté Evangélium, vagy mi volt a címet, hogy beálltak úgy körülbelül térdig, vagy valami, és akkor öntötte. Tehát ott se olyan mély a víz. És maga a szó, az valóban azt jelenti, hogy merülni, meríteni, de ki lehet mutatni régi bibliai és nem bibliai szöveget, amikor például meghintés is pontosan ugyanezzel a szóval van. Szinte szinonimája a megmosni. Tehát, ha már erről van szó, hogy baptista vagy református módszer, akkor én szerintem ott tudunk mi tárgyalni, hogy valóban a csecsemőket kell-e, vagy pedig esetleg az érettebbeket. Erről lehetne beszélni, de hogy milyen mélyen, meg milyen mennyiségű víz az, az szerintem nagyon gyermekdebb dolog. Mert nincs ellenünk, hogy sok vízzel. Hát ha van, miért? Református itt ellen van, hogy sok vízzel kereszteljük. Igen, persze, úgy van, ott sincsenek nagy mély medencék, de mondom ezen, ha ezen múlna valakinek, azt mondom, maga sok vizet akar, sok vizet kap. Szóval nem hiszem. Hát akkor már a katolikus testvérek sokkal rugalmasabbak, nem tudom, tudják-e, hogy ugye, ha nincs pap, akkor még a bábasszony is keresztelhet, és ha nincs víz, akkor lehet borral, vagy a végén az jön, hogy homokkal. Egy beduin ember, ha megtérne, keresztény lenne, és nincs víz, akkor homokkal is lehetne. Tehát tényleg. Teljesen igazat adok, és ha máskor beszélnek róla, beszéljenek, de hadd mondjak egy szót. Éppen ez a börtönő, ugye megkeresztelkedik ő is házban éppen. A börtönben se volt nagy medence éppen, de a háznék is. És én azt hiszem, hogy ha mi a konfirmációt és a keresztséget nem választjuk el egymástól, akkor jó. De ha a keresztség után nem jön semmi, és tényleg azt a kis babát tudta nélkül elvitték, az önmagában nem kapcsolja a üdvösség Istennek. Tehát a baptista testvérekkel abban teljesen megígézünk, hogy a keresztség önmagában nem elég, nem csak vízzel, hanem lélekkel, és őnek is hitvallást kell tenni. Közben eltelt 14 vagy 21 év, az más kérdés. Mi azért merünk keresztelni, mert azt mondja Péter az első pünkösdi prédikációban, nektek lett az ígéret is a ti gyermekeiteknek, mondom a börtönőt is egész házanépel és sokkal. Tehát, hogy hisszük, hogy a hívő embereknél a szövetségben benne vannak a gyerek is. De az a kérdés, hogy a hívő embereknél.
Ez a kérdés.
Ez a kérdés. És ugyanakkor a baptista testvéreknek...
Hát a hűlők, ott van a baj, hogy a szülőse
hűlők. És aztán a másik problémám az, hogy baptista testvérek elmesélik, hogy nagyon komoly hűlő embereknek, esetleg a 18 éves korban megkeresztelkedik a gyermek, és 25 éves korban azt mondja, hogy hát akkor én még nagyon fiatal voltam, amit így befolyásoltok alatt, hogy nem akarok keresztény ezt a témet, tehát ilyen is van.
Ez a nem a fiatal, és nem az én kicsit. Az a felelet.
Tehát én a baptistákat bántani, lehetségesíteni nem akarom, hanem azt mondom, hogy ha külsőségben ragaszkodnánk. Na, hát nagyszerű, tiszteletre méltó római katolikus püspökök voltak és vannak, és lesznek. De az, hogy azt mondják, hogy csak férfi lehet püspök, mivel a tanítványok mind férfiak voltak, ez megint formailag igaz, akkor azt mondhatnám, igen, de akkor csak volt vámszedőből és halántól lehet püspök. Mert egy szabómesterből a Biblia szerint nem lett püspök, vagy elektromérnökből. Mert a Bibliában nincs szó, hogy egy elektromérnökből püspök. De ha halász, meg... Na de akkor legyen Galilei is, mert egy frankoni vagy ír püspök nem volt. Szóval azért gondolom, az abszurdum, hogy a tartalmat megérteni, a tendenciát, nem a formát, mert túl könnyű volna a formát utánozni, azt meg lehetne, de nem így semmi. Nem, hát úgy is tudják maguk, hogy az egyház lényeg az, hogy tanítani akarja egy Krisztusnak. Na mostan egy újszülöttnek minden vittól ezt tetszik, hogy én nagyon újszülött vagyok, mert annyira nem élek benne a mai világban, az egyházon kívüli világban, hogy fogalmam sincs, hogy a ma fiatalok tanulnak Jézus Krisztustól, milyen tapasztalatok vannak. Amikor én még ifjúsági órát vezettem, 28 évig voltam lelkész, mindig volt az élete ifjúságot. Azok mind olyan úgynevezett nehézők voltak. Tehát lehetett beszélni, nem igaz, hogy fejét vették valakinek, de inkább hátránya volt. Megnézte, kinek szólt, tehát az elég. Most más korszak van. Engem rettenetesen érdekelne, hogy van ez ma. Rettenetesen érdekel, hogy éppen baptistákon voltak, hogy reformátusok egy munkahelyen, egy egyetemen, egy középiskolában tudnak együtt dolgozni. Mert ma nem az a baj, hogy nem szabad erről beszélni, hanem nem tudom mi a baj, meg kell kéne elmondani. Szóval nagyon érdekes volna. Ja,
beszél, akinek
nincs ennek
ilyen
kérdés.
Szerintem azt lehetne vizsgálni, hogy azért százszázalék, hogy nem hallgat. Ha én tovább adok egy szép történetet, és ezzel gazdagítok valamit, de a történet nem velem történt meg, csak valaki mondta, vagy elmesélte, akkor én azzal, ha nem is a tökéletességbe merve, semminél többet tehetek. Megszer, ha nagyon becsületes őt, akkor meg kell mondjam, hogy ez nem velem történt meg, én is hallottam, vagy másról. Ezek gondok, mert hiszen hamar lefékezni a missziót egy olyan fiatal embernek, a fiatalnak az életében is, aki nem tudja még feltétlenül. Az, hogy valami köze van a testvérekhez, az biztos, mert akkor nem lenne itt, hanem akkor máshogy lenne. Tehát feltétlenül megérte a nagy megtérés, és addig is, ameddig ezt megrendélte, azt az első örömet, vagy azt a kóstolt örömet ne adhassa tovább, az is lenne.
Tehát addig várjon
a
különbségtelelmények
a nagy
élmény átmenni. Szerintem ez olyan dolog, amit nem is lehet, hogy nem is szükséges előírni senkinek. Hogyha nem is fontos, hogyha megérezt, hogy fontos dologról van, hogy jó tapasztalatok vannak, akkor egyszerűen már csak beszélgetni a közben, és elmondja, és akkor pedig rá. Ha meg nem, akkor meg teljesen lehet akár kérdezni, akár valamit ebben az irányba indítani. Szóval úgy értem, hogy ezek teljesen olyan dolgok, amelyeket
megvonása az teljesen felesleges. Az viszont ennek mondjuk az alapuló hitel, amikor a parlamentben mondjuk olyan emberek, akikről ordít az egoizmus, és az, hogy tényleg minden erejükkel, csak saját elképzelésükre vinnék keresztül, minden tetőközés megnyilvánulásukhoz valamilyen módon minden tetőközés megnyilvánulásuknál Isten nevére hivatkoznak, hát az már más szerintem, és az éppen alapvetően őszintéten és nem igazat mondnak Isten nevét tenni, esetleg ő maga sem tud róla, és az is, hogy igazat mond, hát tulajdonképpen becsapja önmagát is, de ez mindig mindenképpen nagyon nagy veszélynek látom, és úgy érzem, hogy ezen a területen is lenne esetleg feladata a gyűlőknek, hogy ezzel ellen valamilyen módon nem is erőszakosan, meg nem is mondjuk tüntetések a hasonló formájában, tehát visszafogottan, finoman, de mind határozottan állást foglaljanak. Tehát talán meg nagyon sok szerződött már nagyon megkire kalandozik így, de nagyon zavarta az, hogy amikor szó volt arról, hogy a kitoktatást az állami tanter részévé teszik, és az állam feladatává végül is, és az bekerül a bizonyítványról, hogy ki jár kitoktatásra és ki nem, hogy ekkor pedig tudom, hogy vannak kívül képviselők. Ennek ellenére nekem úgy tűnt, hogy a vallásokat és a liberálisok kiúzták egymást, és a kívül igen hallgatott az egész idő alatt. És hát végül is nagyon hálát adhatunk Istennek, hogy ez a nagyon rossz dolog, ez nem következett be, és tényleg az ő kegyelme, hogy ebből végül is nem lettek olyan dolgok, amelyek aztán abszolút elvárnánk az evangélium útján, de engem bosszantott az a passzivitás, meg azt, hogy a kívül nem ismerik fel ennek a nagyon nagy esélyt.
Jó lenne visszatérni János bátyám kérdésére, hogy hogy is állunk ma a bizonyságtétellel, amikor már a hithirdetése nem tilos. Mert hát eléggé kevéssé tudjátok elképzelni, hogy 20-30 éve valóban mennyire kellett vigyázni, hogy az ember mikor mit mond, és csak akkor mondja, amikor az Isten küld, amikor a leghatározottabban érzem, hogy itt most nem nincs más is, mint arról beszélni. És ha akkor hátrányom van, akkor tényleg Jézusért viselem azokat a hátrányokat. Ugye most könnyebb szívvel lehet beszélgetni. Amikor mentem egy hallgatóval a Mérletem folyosóján, és mondta, hogy ő temesvári származású, szülei ott születtek, meg rokonai vannak ott, és akkor örömmel elmondtam neki mindjárt, hogy igen, ezen a nyáron voltunk egy páran Temesváron, és elhoztuk ide a mi gyülekezetünkbe a temesvári kor konfirmált fiatalokat, és milyen jó volt, hogy itt volt a gyülekezetünk. De és ő is neki is mondtott. Hát ugye ez elképzelhetetlen volt ezelőtt még 10 évvel is, mert esetleg besúgnak engem, én vallásos szobában. És ez nem kifejezetten bizonyságtétel volt, nem kikerülhetetlen alkalom arra, hogy a hitemet megvalljam, ez egy egyszerű elbeszélés, egy emberi kis beszélgetés, ahol azonban jó volt ezt elmondani. És hát ez úgy szabad elmondani, mint azt, hogy óta meg hangversenyem. És ezért hálát adhatunk. Persze, ha csak lehet jó tovább is menni, nem tudom milyen élményeket vannak ezen a vonalon, viszont visszaélni se szabad rá, mert bizonyos helyeken már divattá vált a vallásosság, nem az igazi a vallásosság. Mondjuk divatból mondani az kísértés, azt nem csináljuk.
Thank you.
Tehát én mondanék, az egyik az, amikor eljön valaki gyülekezetbe, akár fiatalok közé, felnőttek közé, aki nem járt. És erre egy nagyon szomorú példa, ugye 56 után is 2-3 hónapig jobban jártak az emberek, templomot szám végezett. Szentendén beszéltem egy férfival, hát 70 után kerültem oda, 70 és 82 között, aki nem járt, 70 és 82 között nem akart az egyháztal kapcsolatot. És mesélte, hogy igen, ő 56 előtt nem járt, és 57-ben járt, és hallja, hogy előtte levő sorba két öreg presbiter azt mondja, hogy ez a Pista Beelzebub, most visszajön. Hol volt ez, amikor az égben? Tehát, hogy opportunizmusból jön vissza, mert most 56 volt, és átfogtatni. És akkor ő kiment, és többet nem jött, és apám ezt, hogy többet nem jött. Nem tudom, hogy most már 82 óta nem kísérem az életét, figyelme, lehet, hogy újra van. Tehát, ha valaki jönne, és lett légyen nagy Saul, aki üldözte a keresztényeket, vagy megalkuvott, félt, és ne alázott meg. Most bezzeg jött, mert most ez jó pont, mikor rossz pont volt, én akkor is jártam, de te ne. Ez az egyik. Másik pedig tényleg, hogyha az ismeretségünk körében valaki most kezd nagy vallásos lenni, pedig azelőtt nem volt, nem muszáj versenyezni, az semmi, te most csak egy piszkos politikai karrierste vagy, de én már, és én tudom, mi a keresztény, hanem valahogy én vezetném rá az illetőt, hogy hát a te keresztény vagy, az nagyszerű, mert abból ez meg ez következik, és akkor aztán tényleg a tartalmi és nem az ilyen külső és formális dolgok felvezetnénk. Tehát keresztény vagy, akkor te olvasod a Bibliát. Hát, mi örömöd volt utoljára belőle, mert én szívesen elmondom neked, hogy nekem mit üzent át. Nem bántanám. Na de tetszik tudni olyan, mint az a barátos időben volt egy aranyos lelkész, hogy nekünk Jó Sándornak hívták, és mesélte, hogy átment a hűvösvölgyi erdőn, és akkor megérkezett a Balázs vendéglőhöz, és volt ott egy kedves sváb katolikus vendéglős bácsi, és valahogy, ahogy ott megebédelt, szóba jött az evangéliumsi bizonyságot tett, és ez a kedves katolikus sváb bácsi figyelt is rá, és akkor neki csak egy volt imádsága, azt megérdezte az öreg, hogy milyen foglalkozásod. Mert mondja, meg fogom mondani neki, hogy pap vagyok, szóval mondja, ja, persze, hát akkor ez a dolga. Tehát néha jobb így lenni, hogy mint egy inkognitóba a világba, és nem mondani többet, hogy én szakértő vagyok, én rendfentes vagyok, csak annyit, amennyit tényleg akkor is ott is vannak mondani. Jó, hogy
Még az apostol cselekedeteiről lenne kérdésem. Számomra problematikus ez a Mátyás apostollá választása. Ez az egyetlen alkalom, amikor sorsvetéssel történik valami az új szövetségben. Az új szövetségben van szövetség. Egyesek úgy értelmezik ezt a szakaszt, ugye az első és második felében van ez, hogy ez nem Isten akarata szerint való volt, és ez abból is látszik, hogy Mátyásról aztán már több szó nem esik. Ő formálisan lett apostol, semmi többet nem tudunk róla. Vajon mi a véleményed erről? Hogy lehet érteni ezt a szakaszt?
Tényleg csak vélemény és nem az igazság, mert az igazságot nem tudunk, nincs is megírva erről. Én úgy gondolom, hogy a 12 apostol az Izraelnek küldött, és Pál pedig a pogányok apostola. Azt nem tudom osztozni, amit néha hallom, hogy mert az Úristen más választott Pál, hogy hiányzik valaki. Akkor volt egy Justus nevű is, ugye meg kettőt állítottak oda, ez visszalép. Tehát nekem ebben az az üzenet, hogy valaki eltűnik a közösségből. Akkor nem hisztéria lesz, hogy utánozzuk a hűtlenségében, az egyik mer előlépni, a másik mer visszalépni, és nem olvassuk azt sem, ami biztos ilyen lényegtelen leveleket írt, hogy be volt kenve a kocka, és azért, vagy bólom darab, hogy benne jobbra fordult, mert ha így fordult volna, akkor én lettem volna. Tehát, hogy tudni kell, amikor nincs kinek előlépni, akkor neked kell előlépni, amikor nem téged választ az Isten egy tisztségre, akkor te még megmaradsz az Isten szolgálatában tisztség nélkül is. És akinek meg a Júdás helyébe kell menni, a Júdás helyébe nem tudom ki ment volna szívesen a Júdás mandátumán a szolgálat közül, nem? Hát azzal már történt egy kis hihető dolog, és ő mégis ment. Így tudnám ezt. És még az, hogy a Szentlélek nem vezette őket, akkor úgy, ha látjuk belül. De hogyha ők imádkoztak a sorsvetés előtt, és Uram mutatna a kettő között is, az volt a feltétel, hogy azok közül, akik velünk voltak még az Új Jézus között, hogy jár kell. De nem volt olyan nagyon. Szóval az egyszer nem tudták másként.
Hát tulajdonképpen ők majdnem egészen tudtak dönteni, mert a sok közül kettőt ki tudtak választani, csak ott nem tudtak tovább lépni, és ehhez kérték az Isten segítségét, hogy sorsvetésben mutassa meg az akaratát.
És Isten azt mondta, hogy majd adom a Szent Szentlélekemet, és akkor olyan lesz, mint a 13. részéből, azt mondja, a lélek változat, hogy nekem külön Barnabást és Pált arra szolgálta, amelyre én rendeltem őket. Hát így az igazi, igen.
Itt a sorsvetésre vonatkozóan valamilyen általános mondani való ki lehet olvasni az első rész második feléből.
Én nem tudom.
hogy ez van ennyi kérdés. Ha nincs, akkor azt javaslom, hogy folytatva ezt az éneket, amit elkezdtünk, a 397-et, készüljük a sima közösséggel. Tehát a harmadiktól az ötödik versét énekeljük a 397. éneknek, mondd minden népnek.
Mondd minden népnek, elvezett Uráért, mit tett a pásztor csúra szerelem. Tölik a jól, akárhozott világért, meghalt a lábból, kérem csoda fent. Légy öröm gondó, békeköd el, hirdett a szabadító elkötelkedett. Kőfiaitól, aki megnyilvott, élvezik kincset, hirdessék szavat. Önnek értük győzelmes imára, mindent mit adtál, Jézus is szavat. Légyőn mondó, Hírest a szabadító elközelgetett. Ő visszajön, Sion előnyünk élet, elvedik hittát minden szív előtt. Egyéhez ér, segéljen hagyja téged, hogy te mi adtad, nem látta meg őt. Vigyőn mondok, végekövet, hirdess a szabadító elközelgetett.